ellopják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5768. Ádár hú harmadika, a polgári naptár szerint 2008. február 9-e, szombat van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov, Shavuatov. Jó hetet kívánunk minden kedves hallgatónknak, mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráhel. Híradásunk tartalmából. Dél-Izrael továbbra is háborús frontvonal, a palesztin terror legfőbb célpontja. Ma este az egyik becsapódó, támadó rakéta, Kasszám rakéta, egy 8 éves izraeli kisfiú lábait tépte le. 19 éves testvére szintén súlyosan megsebesült. A Kadima párt egyik minisztere a Hamas vezérkarának likvidálását javasolja a történtek után. Az ellenzéki pártok közül a Nemzeti Vallásos Tömb képviselője Pi Eitan, az Izrael elleni terrort irányító Hamas célba vételét javasolja szintén, miközben fel kell készülni egy széles körű gázai sáv ellen beindítandó katonai akcióra a terror felszámolása céljából. Egyre bővül azon izraeli katonai tisztek és tartalékos állományú hadvezetők száma, akik szintén a gázai sáv elleni masszív katonai akció beindítását sürgetik. A Hamas ennek ellenére, pontosabban ezzel együtt, újabb és újabb fenyegetéssel árasztja el Izraelt. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti Tóra magyarázatát hallják. Ma sem szüneteltek az Izrael elleni palesztin rakétatámadások. Az egyik becsapódó Kasszám rakéta ma este egy 8 éves izraeli kisfiú lábait tépte le. 19 éves testvére szintén súlyosan sebesült meg. A terrortámadás most nemrég, tehát az esti órákban történt, egy órája körülbelül 5 rakétát lőttek ki palesztin terroristák egy és ugyanazon időben Izraelre, és mind az 5 rakéta az Sderot izraeli kisvárosban csapódott be. Az egyik rakéta kisváros lakótelepén, a játszótéren ért földet, az ott játszó izraeli gyerekek közül a már említett testvérpár sebesült meg, súlyos állapotban kerültek mindketten kórházba, rajtuk kívül 10 könnyebb sebesültként, illetve sokos állapotban kaptak orvosi ellátást. Az iszlám dzsihád palesztin terrorszervezet vállalta a rakétatámadás felelősségét, mely szintén a gázai sávban működik, teljesen szabadon és akadály nélkül. Tegnap több mint 30 rakétát lőttek ki a gázai sávból különböző palesztin terrorszervezetek Izraelre. A kormányzó Kadima párt minisztere Zev Boim a Hamas vezérkarának likvidálását javasolja, és aláhúzta, a Hamas egyetlen nyelven ért, és ez az erő a kemény válaszadás nyelve. Izrael a saját érdekei szerint kell, hogy fellépjen. Ha nem üt vissza a gázai sávra, akkor a gázai sáv szomszédságáról, tehát Sderot városáról, és az ott élő 250 ezer izraeli lakosnak otthont adó területről, tehát egy újabb nagy izraeli település egységről akár le is mondhat örökre. Az ellenzéki pártok közül a Nemzeti Vallásos Tömb nevében nyilatkozott Pi Eitan képviselő, aki azt mondta, az Izrael elleni terrort irányító Hamaszt kell célba venni a gázai sávban, miközben folytatni kell a gázai sáv elleni gazdasági megszigorításokat is. Ezen lépések lehetővé teszik majd az izraeli hadsereg számára a további felkészülést, egy átfogó, széles katonai akció beindításához a gázai sáv ellen. Az ellenzéki pártok legnagyobbika, a Likud részéről Gidon Szár képviselő szólította fel a kormányfőt és a hadügyminisztert, hogy halasszák el a jövő hétre tervezett külföldi útjukat, mert most a déli izraeli helyzet megköveteli jelenlétüket. Olmertnek és Baraknak itt kell választ adni a problémákra, tehát itt a helye, és nem pedig Berlinben vagy Ankarában. Egyre bővül azon katonatisztek tartalékos állományú izraeli hadvezetők száma, akik a gázai sáv elleni masszív katonai akció beindítását sürgetik, mégpedig rövidesen. Egyesek szerint az elnéző, várakozó, kiváró politika nagy kárt okozott az izraeli hadsereg amúgy sem fényes imázsának. Ezen közben a Hamas terrorszervezet tovább fenyegetőzik, mondván, ha Izrael folytatja a gázai sávban a szervezete a Hamas elleni célzott kilövéseket, akkor tűzhányót zúdít a Hamas Izraelre. A gázai sávba szállítandó fűtőanyag csökkentésével Izrael nem tudja megtörni a palesztin ellenállást, közölte a Hamas egyik gázai vezére, és cinikusan aláhúzta, hogy a Hamas nem fejezi be harcát semmilyen megszorító intézkedés miatt. Eddig a hírek, és most pedig következzék dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázata.
Heti szakasz neve Truma. A magyarázat címe a Miskán és kellékei. Heti szakaszunkkal kezdetét veszi a pusztában hordozható szentély a Miskán építésének története. Bár a Tórában később olvassuk, valójában az aranyborjú imádásra megelőzte ezt. Bebizonyosodott, hogy a népnek látható valamire volt szüksége, hogy imádhassa a láthatatlant. Ezért volt szükség a pusztai szentélye. Az aranyborjú felállításakor a nép megvált ékszereitől a bárvány javára. Ezúttal a szentély felépítésére adakoztak, túlteljesítvén a szükségeset. Így szól az írás. Szedjetek felajánlásokat mindenkitől, ki szíve szerint adakozzék nekem. Nem véletlen, hogy a múlt heti szombatot a Skalim szombatjának nevezzük, amikor egy külön fejezetet olvastunk a fél sekel megváltásáról, ami a népszámlálást helyettesítette. A szentély nem volt Isten lakhelye, miként a bálványimádó népeknél az isteneket ábrázoló szobrok. Így szól az írás. Építsetek nekem szentét, és köztük lakozom. Nem a szentében, hanem az őt imádó emberek bensőjében. A szentély szimbólum csupán. Isten szelleme Izrael fiainak lelkében lakozik majd, ha cselekedeteikkel arra méltók lesznek. A mára rendelt prófétai szakasz, Haftará, Salamon király szentélyének építéséről szól. A szakasz befejező mondatai így hangzanak. Ez a ház, amit építesz, a törvényeim szerint élsz, és parancsolataimat megtartod, akkor Izrael fiai köztük lakozom, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Mind a pusztai szentélyben, mind Salamon király templomában a legbelsőbb rész volt a szentek szentélye. Ott voltak elhelyezve a kőtáblák a tíz parancsolattal a prigyládában. Ennek tetején két aranyból öntött szárnyas cherub, vagyis angyal díszelget. Ide csak a főpap mehetett be, egyszer az évben, Jom Kipur napján. Ő fejezte ki a nép bűnbánatát, és ő könyörgött az égi bocsánatért és segítségért. A második szentély idején már templomok is voltak, és az áldozatok mellett az előírt imák is jelentették az Isten tiszteletet. A szentély pusztulása után már csak templomok jelentették a vallási kultuszt, mind a mai napig. De miként a szentélyek idején is Isten nem lakozott bennük, úgy ma sem lakhelye a legfelsőbbnek a templom. A héber nyelv nem nevezi a templomot Isten házának, hanem a gyülekezet háza névvel illetik. Az előírt minnyán, vagyis 10 felnőtt keretében ott fordul a zsidó ember Istenhez, ki az egész mindenséget tölti be. Nem a templom képviseli a szentséget, hanem a benne imádkozók megfelelő viselkedése a mindennapi életben. A heti szakasz felsorolja a pusztai szentély méreteit, a benne lévő szentárgyakat, függönyöket. Legrészletesebben írja le a színaranyból készült menorát. Bezalel művészete egy tömb aranyból kalapálta ki a hatágú világító testet, melyet aranyvirágok és kelyhek díszítettek. Bennük olívaolajba mártott kanócok égtek, jobbról is, balról is, a közép felé irányítva lángjukat. A menóra azóta is a zsidó nép szimbóluma lett hosszú történelme során. Fizikai értelemben az éj sötétségét világította meg a szentélyben. Szimbolikusan jelentette a hit világosságát, a monoteizmus fényét a különféle bálványistenek sötétségében. Érdekes megemlíteni a Midrás véleményét, miért kellett a hat lángnak jobbról is, balról is a közép felé fordulniak. Rasi így szól, hogy ne mondják, Istennek van szüksége a világosságra. Ugyanakkor szimbolizálhatja a lángoknak és az irányításuknak a közép felé mai modern gondolatokat is. A hat láng a hat világrész zsidóságát jelenti. A közép, Izrael, Jeruzsálemet. A hat világrész közepe, szíve, Jeruzsálem, Izrael állama. Talán arra is int a menorah szimbóluma, hogy az összes irányzatok Izraelben, a Galutban végül is a közép felé tekintenek, vagyis a tórabeli hagyományok őseink öröksége felé. A zsidó nép nem maradt volna fenn, ha nem lett volna hite az ősi hagyományban, mely nem csak fenntartotta a zsidó népet, hanem visszavezette őt az ősi hagyományos országba, Eretz Izraelba. Végül is arra is intenek minket a menóra lángjai, hogy csak az egység biztosítja a zsidó nép fennmaradását. A hat láng mind a menóra közepe felé irányult, és így egységben világítottak. A három jobb láng nem ment jobbra, a három bal láng nem ment balra, mind a közép felé irányultak. A menorát nem egyedül a jobboldali vagy a baloldali lángok tették világító testé, hanem a középre irányuló összes lángok adták a fényt az éj sötétségében. A menora Izrael államának címere lett. Lángjai az ősi hitre és a mindenkori egységre intenek. Egy tömb aranyból készült, jelképezve, hogy az egész zsidó nép is egy közös forrásból jött létre, a zsidó hit évezredes hagyományából.
És végül az időjárásról: folytatódik a kicsit hűvösebb idő holnap már, a várható hőmérsékleti értékek Jeruzsálemben 6-16, Tel Avivban és Hajfán 9-17, Beerszébán 7-21 és Eilaton 9-23 Celsius fok között ingadoznak. Önök a Kol Iszrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Iszrael fővárosából. Mára búcsúzunk, jó hetet kívánva. Shavuatov, Lailatov, Mirusharaim.